Az adakozásról szóló mini sorozatunk keretében nem lesz ismeretlen az ige, amit olvasok, mert ma már hallottuk, úgyhogy nem azért, mert Lacit megkértem, hogy olvassa fel ezt az igét, hanem azért, mert a Szentlélek ezek szerint fontosnak tartja ezt a témát. Úgyhogy Malakiás könyvének 3. fejezetéből fogunk olvasni, mégpedig a 6-tól a 12. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Imádkozzunk. Atyánk, annyira szeretünk téged, és köszönjük, hogy olyan jó vagy hozzánk, hogy eljössz, és a szívünkre akarsz beszélni. Urunk, vágyunk erre. Várunk arra, hogy nyisd meg a szívünket. Vágyunk arra, hogy tágítsd a szívünket. Vágyunk arra, hogy találkozzunk veled, hogy meggazdagodjunk benned elsősorban lelkiekben, elsősorban a te nagyszerű személyiségedből, elsősorban abból, amit te magad vagy. És köszönjük, Urunk, hogy ez magával vonja majd a többit. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Berci Ákossal beszélgettem nem olyan rég a munkájáról. Aki esetleg nem ismerné Ákost, gyülekezetünk tagja és kardiológusként, szívsebészként dolgozik. És kérdeztem Ákost, hogy hát hogyan zajlik egy szívműtét. És azt mondja, hogy a beteget felfektetik a műtőasztalra, és amikor a műtét zajlik, a szívét kiveszik a testéből, és amíg műtik a szívét, addig az egész keringése, az rá van kötve egy úgynevezett szívtüdő motorra, és amíg a beteg szívét operálja Ákos, addig mindent annak érdekében, hogy az emberi test működjön, hogy az agya ne álljon meg, és a tüdeje ne álljon le, kívül keringtetik ezen a bizonyos szívtüdő monitoron át. Tudjátok, azért olyan nehéz az adakozás témájáról beszélni a keresztények között. Azért olyan elképesztően erőteljes téma az adakozásnak a kérdése, mert minden alkalommal, amikor Isten igéje kezelésbe vesz bennünket ezen a területen, akkor egy ilyen műtétnek vet bennünket alá. Azt mondja, hogy na Tomi, oda tessék felfeküdni, most szeretném megműteni a szívedet. Mert a szívünk az Éden óta beteg. A szívünk az Éden óta nem igazán tud ráhangolódni Isten akaratára, Isten gondolkodásmódjára, és ezért folyamatos operációra van szükségünk. És amikor megtörténik a legnagyobb műtét, és Isten lelke, Jézus áldozata révén újjá szül bennünket, és új teremtéssé válunk, és új szívet kapunk, akkor ezt az új szívet is még mindig trenírozni kell, hogy idomuljon Isten akaratához. Úgyhogy azért ne legyen furcsa, hogyha amikor Isten igéje eléri a szívedet az adakozás tekintetében, akkor időnként fájdalmas. Vagy időnként azt mondja az Úr, hogy most ki kell, hogy kösselek téged, hogy az igén keresztül áramoltassam a véredet. Mert amíg nincsen benned az én szavam, addig az nem fog életet teremni. Amíg nem az én igém jár át mindenestől, amíg az ige nem válik a véreddé, addig nem fog tudni a szíved úgy működni, mint ahogyan én azt elképzeltem. Malakiás egy olyan korban élt Izraelben, amikor látszólag már minden a helyén volt. Hazatértek Izrael fiai a babiloni fogságból, felépült a templom, a templomban zajlottak az áldozatbemutatások, amiről legutóbb beszéltünk, hogy ezeken keresztül gondolta úgy Isten, hogy lehet kapcsolódni hozzá, hogy amikor elzarándokolnak a templomban legalább évente egyszer, akkor ott találkoznak Istennel, leteszik a bűneiket, és új emberként mennek tovább az útjaikon. Látszólag minden prímán működött. Izrael népe a helyén, a templom a helyén, Istennel találkozni lehetséges, és ebben a helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy minden adott ahhoz, hogy jól működjön Izrael fiainak az élete, tudjátok, hogy mihez folyamodnak? Okoskodáshoz, ügyeskedéshez, matekoláshoz, ahogyan Laci mondta. Amikor az embernek úgy tűnik, hogy minden a helyén van, amikor minden a rendelkezésedre áll, hogy kapcsolódj Istenhez, az egy olyan kényelmi állapotot eredményez, amiben nagyon oda kell figyelni a szívedre. Az országunkban béke van. Még. Adja az Úr, hogy ez így is maradjon. Van egy gyönyörű imaházunk, ahol van helyed. Még. Már nem azért, mert hogy azon gondolkodunk, hogy ne lenne itt a helyed, hanem azért, mert bízunk benne, hogy egyszer csak annyira megtelnek ezek a sorok, hogy mondjuk ki kell ülni egy kicsit kijebb, hogy a vendégeinknek legyen hely. Valószínűleg, amikor ma hazamegyünk, akkor lesz mit ennünk. Látszólag minden a helyén van. És ez az állapot tud egy olyan helyzetet eredményezni, mint amiben Izrael fiai beleestek. Nézzétek, hogy bár minden adott volt az Istennel való találkozáshoz és a vele való kapcsolatnak a fenntartásához, nézzétek, milyen kérdéseket tettek fel Malakiás korában Izrael fiai. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Aztán tovább mentek, és ilyen kérdéseket tettek fel, mint hol van az igazságos Isten, amikor szenvedés ér engem, amikor nincsen annyi pénzem, mint másnak, amikor nem úgy működik pontosan az életem, mint ahogyan én elképzeltem volna. Szeretném így irányítani, de nem megy így, csak így. Egy kicsit máshogy, mint ahogyan én azt szeretném. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Olyan messze vagy. Hol van az igazságos Isten? Hol vagy, Urunk? És akkor Isten rávilágít, hogy gyerekek, az a baj, hogy be akartok csapni engem. Az a baj, hogy bár minden adott ahhoz, hogy találkozzatok velem, hogy tapasztaljátok az én szeretetemet, hogy más emberré váljatok, és hogy a gondolkodás módotok, és ebből fakadóan az életviteletek az közeledjen az enyémhez, hogy olyan életet tudjatok élni, amilyet én elképzeltem nektek. Minden adott ehhez. Ti mégis be akartok csapni engem. És ebben a helyzetben azt mondja az Úr Izrael fiainak, hogy van egy fontos összefüggés. Én az Úr, mondja az Úr, nem változtam meg. Ez az örömhír. Istennek az a tulajdonsága, hogy soha nem változik meg. Mert az Úr Jézus Krisztus tegnap és ma és mind örökké ugyanaz. Aki egy szavával világokat teremt, az ma is újjá tudja teremteni az életedet. Aki kinyújtja az ő karját hatalmas jelekre és csodákra, és kihozza a népét a rabszolgaságból, az az Isten ma is ugyanaz, és ki tud hozni a bűneidnek a fogságából. Aki azt mondja a nőnek, akit elé cibálnak, hogy megkövezzék, hogy halára kövezzék, mert félrelépett, annak azt mondja, hogy tudod, hogy tönkre teszed ezzel saját magadat, igaz? És a nő ott zokog, és azt mondja, hogy igen. És Jézus azt mondja neki, hogy akkor gyere, kelj fel, menj el, és ne csinálj ilyet többet. Mert tudod, hogy a bűn téged tesz tönkre. Ez a Jézus ma is ugyanaz. És amikor a saját megkötözöttségeid és bűneid és kísértéseid oda löknek a porba, és azt mondod, hogy Uram, nekem nincs tovább. Akkor azt mondja Jézus, hogy de velem van tovább. Gyere, ugye tudod, hogy ez tönkre tesz téged? Igen, Uram, tudom. Akkor gyere, kelj fel, menj el, és ne csináld ezt tovább. Többé ne vétkezz. A mi életünknek az örömhíre az az, hogy Isten nem változik meg. És ezt mondja Izrael fiainak is. Én az Úr nem változtam meg. Van azonban egy olyan stagnálás, ami halálos. Mert hogy így folytatja, hogy de ti is Jákob fiai maradtatok. Na ez viszont baj. Az, hogy az Úr nem változik, az az örömhír. Az, hogy Izrael fiai, Jákob fiai maradnak, az a tragédia. Az a gyászhír. Isten Jákobnak egy új nevet adott. Ez az új név, ez egy olyan kritikus helyzetben lett Izraelé, Jákobé, amikor Jákob egy életet átformáló nagy találkozáson ment keresztül az Úrral. Jákob neve annyit tesz héberül, hogy csaló. És ez az ember, ez végig csalja az egész életét. Mindenkit becsap a környezetében. Az apját, a testvérét, a nagybátyját, az egész családját, aki körülveszi őt. És amikor egyszer csak ennek az életvitelnek a következtében Jákobnak el kell menekülnie, mert Ézsau a testvére az életére tör, akkor egy éjszaka Isten bemutatkozik neki. És azt mondja, hogy én vagyok a te atyádnak és a te nagyapádnak az Istene. És hogyha velem együtt járod az életedet, akkor megáldalak. És erre a csaló Jákob, aki mindig ügyeskedik, aki mindig azt nézi, hogy de én hogyan járnék ezzel jól, aki az emberekben azt látja, hogy hát nála áldás van, akkor azt valahogy ki lehet csalni, nála elsőszülöttségi áldás van, akkor azt valahogyan meg lehet szerezni, hogyha az ő kecskéit én legeltetem, akkor abból én is jól fogok járni. És ez a Jákob azt mondja úgy, hogy az életért küzd éppen és menekül. Azt mondja az Úrnak, hogy Jó, kössünk alkut. És Jákob elkezd alkudozni Istennel, és azt mondja, hogy rendben, Uram, hogyha most elviszel a nagybátyám házába, és nem halok meg, hogyha ott gondoskodsz rólam, és nem jutok csődbe, és hogyha visszahozol engem az én atyám házába sértetlenül, akkor te leszel az én Istenem. És Isten azt mondja neki, hogy jó. Mert tudjátok, Isten nem olyan, mint én vagy te a gyerekeinkkel, akik engedetlenek, és egy idő után elszakad a cérna, és azt mondjuk, hogy ilyet nem csinálhatsz, és velem így nem beszélhetsz. Hanem azt mondja Isten, hogy jobban szeretlek annál, mint hogy meghagyjalak abban, amiben vagy. Hát hogyha még ott jársz, hogy alkudozol velem, akkor jó, játsszuk ezt. A te játék szabályait szerint. Mert Isten annyira szeret, hogy a te játék szabályaidat is felhasználja arra, hogy végső soron a saját szívéhez vigyen közelebb. És amikor Jákobot kisemmizi a nagybátyja, és a végén úgy jön el abból a házból, hogy életem legrosszabb évtizedei voltak ezek. Télen a hideg emésztett, nyáron a nap melege, nem ettem eleget, nem ittam eleget, szememet kerülte az álom. Azt mondja, ilyen 40 éven volt nálad, de most ennek vége. És amikor Jákob elindul, hogy hazamenjen az apja házába, és hozzák neki a hírt, hogy Jákob jön veled szemben, Ézsau a te bátyád, és valószínűleg nem meg akar dicsérni azért, hogy kicsaltad tőle az első szülöttségi áldást. Ott akkor Jákob egy éjszaka teljesen egyedül találkozik Istennel, mert Isten meglátogatja őt. Ez az, amit ilyen nagyon szép veretes bibliai kifejezéssel Jákob tusakodása címen ismerünk. Jákob tusakodása az egy hatalmas birkózás, egy életet átformáló nagy birkózás. Amikor Jákob kiönti a szívét Isten előtt, és azt mondja, hogy nem áldottál meg, de tudom, hogy megáldottál, mert nem haltam meg, de közben kisemmiztek, és akarlak téged, de nem tudom, hogy hogyan közeledjek hozzád. Veled akarok lenni, de közben félek attól, hogy mi lesz, hogyha ráteszed a kezedet az életemre. Én akarok irányítani, de tudom, hogy az a jobb, hogyha te irányítasz. Ismerősek ezek a gondolatok? Szoktál ilyen vívódásban lenni? Utállak, mert megengeded ezt a szenvedést az életemben. Nem akarok veled lenni, nem akarom az arcodat keresni. Nem akarom, hogy irányítsd az életemet, de tudom, hogy az a legjobb nekem. Mit csináljak, Uram? Na, egy ilyen vívódás, ez a Jákob tusakodása, Jákob nagy küzdelme. Miért engedted ezt meg az életemben? De kell lesz nekem. És egy ilyen hatalmas vívódásnak a végeredménye az, hogy azt mondja Isten ennek az embernek, hogy új nevet adok neked. Nem leszel innentől fogva Jákob, nem leszel csaló, hanem Izrael lesz a te neved. Mert megharcoltad a magad harcait az emberekkel, és küzdöttél Istennel is, és győztél. Nem legyőzted az Istent, hanem most, miután kiöntötted a szívedet, és megharcoltad a magad harcát, most már érted, hogy ki vagyok én. És az a Jákob, aki kezdetben alkudozott Istennel, hogy majd, ha megáldasz, meg hazahozol biztonságban, majd akkor te leszel az én Istenem, az ebben a kritikus helyzetben azt mondja az Úrnak, hogy nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. Ragaszkodom hozzád, most már te kell lesz nekem. Te, aki te magad vagy. És így lesz ő Izrael. a zsidóság atya, az ígéret földjének, az ígéret népének az atya, akitől származik majd a megváltó. Na, egy ilyen helyzetben, amikor Izraelnek már új neve volt, ő nem Jákob többé, hanem Izrael, azt mondja Malakiás korára az Úr, hogy tudjátok, srácok, az a baj, hogy amíg én nem változom, és ez jó, addig ti se változtok, és ez rossz. Mert Jákob fiai maradtatok, ügyeskedők, csalók vagytok, csalóvá váltatok, mert nem bíztok bennem eléggé. És ez az, amire már Laci is utalt. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Mert megbeszéltük múlt héten is, és szeretnék rá erősíteni most is. A pénz Isten országában az nem pénzügy. Mi azt gondoljuk, hogy az adakozás az pénzügy. De Isten országában az adakozás a szívügy. Isten országában az adakozás az nem pénzügy, hanem szívügy. És hogyha a pénzed és a pénzed kezelése nincs a helyén, mivel ez valójában nem pénzügy, hanem szívügy, ez azt fogja mutatni, hogy a szíved nincs a helyén. Hát ezért van szükség életmentő szívműtétre. És ezért kell az adakozásról beszélnünk. Isten új nevet ad nekünk. Ez a valóságban így is lesz. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy amikor belépünk a menny kapuján, az új életünknek az egyik leggyönyörűbb kifejeződése az az lesz, hogy egy új nevet kapunk az Úrtól, amit senki nem tud még, csak ő tudja, és ő fogja ránk bízni. De egy kicsit játszunk el ezzel a gondolattal Izrael fiainak az analógiáján. Jézus Krisztusban te új ember vagy. Újjá születtél. Egy másik ember vagy. Isten szemében bűntelen és tiszta. Isten barátja, Isten gyermeke. Megváltott, bűntelen, tiszta, szent. Az új neved vajon mi lenne, hogyha önmagadra gondolsz? Ez egy kis önismereti játék. Mit mondana neked most az Úr? Miben tudna rád a legbüszkébb lenni? Jákobnak azt mondta, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ezért Izrael lesz a neved. Neked ma mit mondana? Azt mondaná, hogy büszke vagyok rád, mert az imádság embere vagy. Azt mondaná, hogy büszke vagyok rád, mert a bátorság embere vagy. Azt mondaná neked, hogy veled az Úr erős vitéz. Azt mondaná neked, hogy olyan szép vagy, a hit örököse vagy. Azt mondaná neked, hogy te vagy az én gyémánt fejű harcosom, mert semmi nem tud megakadályozni abban, hogy engem képviselj. Azt mondaná neked, hogy gyönyörködöm benned, mert folyóvíz mellé ültetett fa vagy, mert az igével kelsz, az igével fekszel, és ragaszkodsz hozzá, és növekszel. Azt mondaná neked, hogy az udvaraimba ültetett pálmafa vagy, és gyönyörűen növekszel, mert amikor reggel felébredsz, akkor rám nézel, én rád nézek, és ez jó, és ebben növekszem. Mit mondana neked? És akkor, hogyha ránéznétek Istennel együtt az adakozásodra, akkor mit mondana a sudár pálmafának, a folyóvíz mellé ültetett fának, az Isten vitézének, a gyémántfejű harcosnak? Mit mondana a hitemberének, az imádság emberének? Azt mondaná, hogy így van, mert a szíved is a helyén van, mert a szívügyed a pénzügyed. Vagy azt mondaná, hogy hát Tomi, gyémántfejű harcosom vagy lennél, de amikor a pénzről van szó, akkor te csak Tomi maradsz. És az az igazság, tudjátok, hogy én nem akarok Tomi maradni. Mert azon már túl vagyunk. Azt valamikor, azt az életet magad mögött hagytad. Amikor István voltál, amikor Ruben voltál, amikor Peti voltál, amikor Andor voltál, Sándor, Elza, és így tovább. Azt az életet magunk mögött hagytuk. És most Isten szemében valami gyönyörű új formálódik ki. Úgyhogy az adakozás, mint szívügy, az arra hív bennünket, hogy legyünk méltók az új nevünkhöz. És ne maradjunk Jákob fiai. Ne ügyeskedj, hanem kezdj el bízni. Ez nem azt jelenti, hogy ne gazdálkodj felelősen a pénzügyi területén az életednek. Ez nem azt jelenti. 2350 ige a pénzről és a pénzkezelésről és a gazdasági ügyekről. És azt mondta Dávid legutóbb, hogy a hitről és az imádságról olyan 500-500 körüli. Gazdálkodj felelősen. Legyél a családod jó papja. Vezesd jól a családodat. De szerinted az, aki arra hív, hogy légy a családod papja, az nem tudja, hogy úgy leszel a legjobb pap a családodban, kedves férfiak, hogyha az adakozás területén méltó vagy az új nevedhez. Vajon nem tudja ez az Isten, hogy a gyerekeidnek szüksége van cipőre, ruhára, oktatásra, külön óra pénzre? Szerinted nem tudja? Hát hogy ne tudná? Pontosan tudja, csak azt mondja, hogy ne ügyeskedj. Ne maradjál, Jákob fia, mert neked már új neved van. Nem a te kój, hanem kezdj el bízni bennem. Az adakozás alapvetően egy bizalmi kérdés. Mégpedig azért, mert a vagyonhoz kötődik az a képzetünk, hogy mi irányítjuk az életünket. A vagyonhoz kötődik mindennél jobban az a képzetünk, hogy mi irányítunk. Ha pénzed van, bármit megtehetsz, úgy tűnik. Ha pedig bármit megtehetsz, mert bármit megvehetsz, akkor te irányítod az életedet, így van? Így tűnik. És ez az, amire Ruben is utalt. A pénz pontosan ugyanolyan ígéreteket tesz, mint Isten. Csak ezeket az ígéreteket nem tudja, vagy csak korlátosan tudja betölteni. Ez a mammon, ettől bálvány. Istennek látszik, de nem tudja teljesíteni az ígéreteket. Mit várunk a pénztől? Hát elsősorban boldogságot. Egy darabig biztos, hogy hoz valamilyen örömet. És utána semmi, nagy üresség. Itt ült az a Somodi Imre, Krisztus követője, ex-nagyvállalkozó, aki a 90-es évek elején egy olyan céget épített fel a tulajdonos társaival, amiről azt mondta, hogy a magyar GDP 10%-át abban az időben az ő cége adta. Ezt felbírjuk fogni? Fel tudjátok ezt mérni? Szerintem nem. És azt mondta, hogy a vetélytársaim egyre többen lettek, és én magam is vetélytársá váltam a leggazdagabb magyarok között. És azt mondja, hogy ránéztem az első számú vetélytársamra, és amikor jachtot vett, akkor én is vettem egyet, és nem lettem tőle boldogabb. Amikor szigetet vett, akkor én is gondolkodtam, hogy megtehetném, hogy vegyek szigetet, de nem leszek tőle boldogabb. És tudjátok miért? Azért, mert azt mondta, hogy amikor először megkérték az első számú vetélytársamat, hogy adjon interjút a tévében, akkor az volt a szívemben, hogy miért nem engem kértek először. A pénz önmagában soha nem tud boldogságot adni. Mit ígér még a pénz? Mit ad? Egészséget. Hát egy darabig. Lehet, hogy el tudod végeztetni azt a műtétet. Szuper. És utána mi van? A pénz azt ígéri, hogy szebb leszel. Hát erről ne is beszéljünk, mert mindenki így is szép. minden gondolatunk ahhoz kötődik, hogy a pénz, a vagyon, az segít irányítani az életünket. És Isten ebbe akar nagyon mélyen belenyúlni, és meg akarja mutatni, hogy minden bajod abból fakad, ember, az Édenkert óta, hogy te akarod irányítani az életedet. Hogyha nem hagyod, hogy gondoskodjak, hanem te akarsz irányítani, ebből fakad minden bajunk. Kevés, annyira fájdalmas dolog van, mint amikor a gyerekeim, bár mindegyik 13 év alatti, de amikor a gyerekeim nem bíznak bennem. Ez félelmetes. Az olyan, amit egyszerűen nem tudok értelmezni. Nem értem, hogy pontosan tudja, hogy nélkülem halálra van ítélve. Tudja, hogy én adok neki enni. Tudja, hogy én fogok neki ruhát venni. Tudja, hogy én viszem el az iskolába. És időnként rettegésig hergelik magukat, hogy nem érünk be az iskolába időben. És azt mondom neki, hogy de bízzál már bennem. Hát én ismerem ezt a kör alakú izét. Azt se tudod, mennyi az idő. Miért félsz? És nem tudom megmagyarázni neki, hogy bízzon bennem. És ez fájdalmas. És amikor Isten azt mondja, hogy tudjátok, van egy akkora raktár, amekkorát el sem tudtok képzelni. És az csak a ti dolgaitokkal van tele. És várja a megfelelő pillanatot, hogy elkezdjetek bennem bízni, és akkor megnyitom ezt a raktárat. Erről szólt Laci egész bizonyságtétele. És akkor ezzel szemben nézzétek, Lukács evangéliuma 12. fejezetében miről olvasunk. Aztán példázatot is mondott nekik, tudnélik Jézus. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Ez ám a probléma. Annyi a pénzem, nincs hova tenni. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Ez nem olyan, mintha most interjú voltak volna meg valakit az utcán, hogy szeretné, hogy tervezi a jövőjét. Hát keményen dolgozom, hogy minél több pénzem legyen, hogy aztán végül, végre pihenhessek. Hogy megvehessem azt, amit szeretnék, hogy olyan étterembe járhassak, amilyenbe szeretnék, hogy jókat egyek, igyak és pihenhessek. Ez a fő cél. Nem olyan, mintha az utca embere mondaná ma. Hát dehogy nem. Miért? Azért, mert Jézus, az Isten ismeri az ő teremtményeit. Tudja, milyenek vagyunk. Tudja, hogy valójában az, amire vágyunk, azt csak ő tudja megadni az életünkben. Pontosan tudja, hogy minden, amire vágyunk, ott van nála. És oda hív, a mennybe, ahol annyit eszünk, annyit iszunk, és annyit pihenünk majd, amennyit csak akarunk. És azt mondja, hogy ezt, a nagy raktárat, ezt meg tudja nyitni néhány kulcs. Hogy az ember Isten nélkül ilyen raktározó üzemmódba lép. És ezt tették Izrael fiai Malakiás korában. A gyűjtögető életmód, a raktározás, a felhalmozás. Építsünk raktárakat. Halmozzunk fel még többet és még többet, mert akkor érezzük, hogy irányítjuk az életünket. És még egyszer, sokszor alá fogom húzni, nem arról van szó, hogy ne legyen nyugdíj megtakarításod, nem arról van szó, hogy ne gondoskodj a gyerekeidnek az oktatásáról, hanem arról van szó, hogy amikor Isten azt mondja, hogy a pénzügyek valójában szívügyek, akkor ne kezdj el elcsenegetni abból, ami az isteni, mondván, hogy hát erre szükségem van, hogy a gyerekeimről gondoskodjak, meg a feleségemről, meg az egészségemről gondoskodjak. Ne csípd le, azt mondja Malakiás, hozzátok be az egész tizedet a raktáramba. Tehát mi történt? Az történt, hogy a hit, a kép, az elszakadt a valóságtól. És most vizsgáld nagyon a szívedet, hogy vagy te ezzel? Mi újság? Krisztus követőjének mondod magadat, és hol van az életgyakorlatod? Mert ezek az emberek bevitték a tizedet, vagy legalábbis úgy tűnt. Valamit átutaltak arra a számlára, behunyták a szemüket, azt mondták, ú, nem is akarom látni, melyik az enter. Megnyomták a gombot, bevittek valamit, beadtak valamit, csak közben a szívükben az volt, hogy na de hát, de hát akkor hogy lesz ebből ruha, cipő, oktatás, és így tovább. Hogy lesz? És ezért lecsíptek belőle. És Isten azt mondja, hogy szerinted nekem tényleg arra a 10 forintra lenne még szükségem? Hát kifogyhatatlan raktárak vannak. Nem azért kérem, mert nekem van rá szükségem, hanem mert a te szívednek van arra szüksége, hogy táguljon, hogy megértsd, hogy te gazdag vagy. Hogy azt mondja Pál apostol, hogy az, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaajándékozta. Hogy ne ajándékozna vele nekünk együtt mindent. És azt mondja egy másik helyen, hogy minden a tiétek. Minden a tiétek. Úgyhogy ne ügyeskedj, ne csalj, ne maradj Jákob, hanem hagyd, hogy Isten végre elvégezze rajtad ezt az életmentő szívműtétet. Hadd csorgassa át az igén, ezen az isteni szívtüdő monitoron, hadd folyassa át a véredet, hogy aztán ez az újjáteremtett szív, ez úgy tudjon kezdeni működni, ahogyan azt Isten akarja. És végül, ismerős ez a kifejezés, hogy megnyitom az ég csatornáit. Nem sok helyen fordul ez elő a Bibliában, de egy elég kiemelkedő helyen igen. Hol nyílnak meg az ég csatornái? Mikor nyílnak meg a Bibliában? Az özönvíznél. Szóval amikor azon gondolkodsz, hogy Isten azt ígéri, hogy figyelj, ne csípd le a tizedetből azt, ami az enyém, mert nem attól leszel gazdagabb. Attól leszel gazdagabb, amit én rá tudok árasztani. Hogyha végre megérted ezt az összefüggést, hogy a mennyei meg a földi raktárak között összefüggés van. Ha behozod az én raktáramba azt, ami az enyém, a tizedet, beadod ide, a gyülekezetbe, mert az isteni, akkor meg fognak nyílni a mennyei raktárak. Mi van ott? Bőség. Özön. Amikor megnyíltak az ég csatornái, Noé életének 600. évében, a második hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása. Megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjen át ömlött az eső a földre. Szóval amikor Isten azt mondja, hogy megnyitom az ég csatornáit, akkor ott nem csorgatni fogja, nem csepegni fog, hanem özönként zúdul rád az áldás. Nem biztos, hogy hozzád vágnak egy nyitott széfet, de özönleni fog rád az áldás. És ez mindennél fontosabb. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért imádkozzunk. Atyánk, így állunk előtted most, mint a te családod, mint a te néped. És atyánk, készek vagyunk az életmentő szívműtétre. És atyánk, tudjuk, hogy amikor a te kezedben van a kés, akkor jó kezekben van. És azért hívunk, hogy hajtsd végre rajtunk ezt a műtétet, kérünk. És engedd meg, hogy a te igéd, a te szavad, az mindenestől át tudjon járni bennünket. Hogy a vérünké váljon a te szavad. Ez a vágyunk, Urunk. És így szeretnénk elfogadni az új neveinket, és nem akarunk többé Jákob fiai maradni, hanem azok akarunk maradni, akik nem féltik tőled azt, ami a tied, hanem oda akarjuk neked adni azt, ami a tiéd, és Urunk, várjuk, hogy megnyisd az ég csatornáit. Jézus nevében. Amen.
Köszönjük szépen!